Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Átadták a felújított Vizsai templomot, a református Betlehemként is emlegetett, valamint egyházi és magyar kultúrtörténeti központként számon tartott templomra egy sikeres összefogásnak és pályázatnak köszönhetően több mint 186 millió forintot költhettek, közölte Kovács Zsolt Levente lelkipásztor. Kiemelte, a templom állaga fokozatosan romlott, a vakolat porladozott, a fal salétromosodott és a tető is több helyen beázott. A beázások gyakran a templomban található értékes középkori freskókat is veszélyeztették. Kovács Zsolt Levente beszámolt arról is, hogy egy másik a Magyar Falu program keretében megvalósított beruházás keretében a Bibliás Könyvesház korábbi mintegy 70 négyzetméteres területét hozzáépítéssel és egy emeleti szint kialakításával sikerült a négyszeresére növelni. Idén 8. alkalommal várja a résztvevőit a tiszafüredi ifjúsági találkozó, ismertebb nevén Tiszafit, július 24-e és 28-a között Tiszafüreden. Minden évben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne csak lelkileg, de fizikailag is meg tudjon pihenni az, aki ellátogat hozzájuk, ezért színes programokkal készülnek évről évre. A lelki programok mélységét a Szentmiség, Szentségimádás keresztút, előadások és kis csoportos beszélgetések garantálják. A vízikalandok, strand és más tavi szórakozás mellett a sportolás teszi pihentetővé a náluk töltött időt, és ad lehetőséget arra, hogy testileg is felüdüljön az ember. Ingyenesen hívható zöld számot hozott létre a magyar kormány azok számára, akik még nem regisztráltak a gondos órára, és az internet helyett inkább telefonon intéznék a regisztrációt, közölte a miniszterelnök főtanácsadója a Facebookon. Nyitrai Zsolt a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a zöld szem bevezetése újabb kedvezményt, támogatást és könnyítést jelent a gondos óra életében az ingyenes applikáció után. Most önön a sor, igényelje meg az ingyenes gondos órát az ingyenesen hívható zöld számon, fogalmazott a politikus, hozzátéve a regisztráció a 0680-80-40-50-es számon intézhető. Kínai autóalkatrészeket gyártó nagyvállalat jelent meg a magyar piacon. A kínai IKD idén májusban magyarországi leányvállalatot alapított 86 millió eurós, körülbelül 33,7 milliárd forintos beruházás részeként, írja a HVG. Az új gyár vetétársnak bizonyulhat majd a magyar kis- és középvállalkozókkal szemben az alkatrészgyártás piacán. Az IKD új üzemet és európai gyártóbázist tervez építeni alumíniumból készült autóalkatrészek gyártására. A cég fő termékei közé az ablaktörlő, a hajtás és a kormányműrendszerek, a motorok, valamint a fékrendszerek tartoznak. Megváltozhatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnök hangneme a béketárgyalásokkal kapcsolatban. John Herbst szerint Amerika volt ukrajnai nagykövete a CNN-nek úgy nyilatkozott, az ukrán vezető azon kijelentése, miszerint Oroszországnak küldöttséget kellene delegálnia a novemberi békekonferenciára, reakció az Egyesült Államokban kibontakozó eseményekre. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a háború kezdete óta először utalt arra, hogy hajlandó tárgyalni Oroszországgal. A CNN szerint a vezető nemrég azt javasolta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök küldöttsége is legyen jelen a következő békecsúcson, amelyet előreláthatólag novemberben rendeznek meg. Ez azért is meglepő, mert Oroszország nem kapott meghívást az első júniusban szervezett svájci békekonferenciára. Áradásokat okoztak Hollandiában a heves esőzések, vasárnapra virradóra, a helyzet az ország déli tartományaiban a legsúlyosabb, ahol utakat, alagutakat és épületeket is elöntött a víz. Az NL Times holland hírportál hatóságokra hivatkozó tájékoztatása szerint Észak-Brabant tartományban a tűzoltóknak kellett kiszivattyúzniuk a vizet egy idősek otthonához szolgáló épület egyik emeletéről. Gelderland tartomány egyik városában pedig egy éttermet öntött el a víz. A Holland Királyi Meteorológiai Intézet több tartományra, köztük Utrechtre, Észak-Brabantra és Limburgra is elsőfokú riasztást adott ki az esőzések és viharok miatt. Végül az időjárásról. Hétfőn sok napsütés várható, a gomoly felhőkből elszórtan nyugaton és néhol a Duna-Tisza közén fordulhat elő zápor, zivatar, az északi, északnyugati szél nyugaton, északnyugaton és zivatarok környezetében feltámadhat, kora reggel 15-22 fok várható, a maximumok pedig 30 és 35 fok között alakulnak. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Antal Alexa Krisztina nővért, a Szent Ferenc kisnővérei közösség Miskolci házának házfőnökét, aki hivatásgondozásért is felelőse a közösségnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Megörültem ennek, hogy ezt mondtad, hogy hivatásgondozásért is felelős vagy, úgyhogy két témánk is van, amiről beszélgetünk. Így rendszeres hallgatóink megszokhatták már azt, hogy ebben az időpontban mindig megpróbálunk egy-egy közösséget bemutatni, vagy pedig egy hivatástörténetről beszélgetni, és megmutatni azt, hogy a Jóisten kit, milyen úton szólít meg és hív papi, vagy jelen esetben szerzetesi hivatásra. Így teszünk ez alkalommal is. Most itt beszélgetünk az Egerszalú Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlaton, ahol ebben az évben Szent József került a találkozó középpontjába, mint példakép. A te életedben voltak olyan példaképek, akik tudtak utat mutatni gyermekkorodban? Mennyire a családodból hozod a hitedet?
Nagyon érdekes az én történetem, vagy a helyzetem, mert a családomban én nem kaptam vallásos nevelést. Úgyhogy ami hitéletemnek az alapja, vagy így a belső mozgatórugója, az nem a családomból jön, hanem elsősorban nővérektől, szerzetes nővérektől. Én Köszegről származom, és domonkos nővérekhez jártam iskolába, és a domonkos nővérek intézményében tanultam 8 évig, és amit ott kaptam tőlük, hát nem csak tőlük, de mindazt, amit ott az iskola adott számomra, meg ez a légkör, az nagyon-nagyon megalapozta a későbbi hitéletemet, Isten kapcsolatomat, és ezt úgy gyerekként úgy éltem meg, vagy úgy fordítottam magam számára, hogy éreztem a nővérek szeretetét, és ezt azonosítottam az Isten szeretetével. És az volt bennem, hogyha az Isten ennyire szeret engem, akkor én is ennyire szeretném őt szeretni. Azt nem tudtam, hogy milyen utomódon lehet megvalósítani. Minden esetre azt, amit a nővérek csináltak és éltek, elém éltek, az nagyon-nagyon vonzó volt számomra.
Rögtön adódik számomra a kérdés, hogy Kőszeg azért nem egy nagyon pici városnak mondható, ahol mondjuk egy iskola van. Mi vezet oda egy szülőt, hogy nem vallásgyakorlóként, vagy nem hívőként, mégis egy egyházi, ráadásul egy szerzetesi iskolába írassa be a gyermekét?
Egészen emberi szempontok, sőt a történethez hozzátartozik, hogy van egy nővérem és egy öcsém, tehát hárman ugyanabba az iskolába jártunk, de amikor a nővéremet beíratták ebbe az intézménybe, akkor az még állami volt, és időközben visszakerült egy házi fönntartásba, és nővérek is megjelentek, visszaköltöztek Kőszegre, és a szüleim számára tulajdonképpen az volt a szempont, hogy ez egy Kőszegen belül jó iskola, az oktatás színvonala az jó, és ha az első gyerek oda ment, akkor menjen oda a másik is, meg a harmadik is. Szóval, hogy az egyáltalán nem volt szempont, hogy egyházi vagy vallási intézmény inkább az oktatás színvonala volt az, ami őket meggyőzte, meg hát már ismerős volt.
Domonkos nővérek, azt már említetted, hogy az a szeretet, meg az, amit ők képviseltek ott az iskolában, az nagyon vonzó volt számodra, és egyfajta példát is mutattak. Mégis csak a hited alakulásában adtak egyfajta útmutatást, nem a domonkos szerzetes közösséget választottad. Hogyan alakult tovább az életed, és hogyan ismerkedtél meg mondjuk Szent Ferenc történetével?
Nagyon érdekes, mert már ott a domonkos nővéreknél azt azért megtapasztaltam, hogy ami az Istennel kapcsolatban van, az számomra vonzó, és róla szeretnék még többet tudni, szeretnék még közelebb kerülni hozzá. És gimnáziumba, egy nem egyházi gimnáziumba kerültem, az állami volt, és egyetem évei alatt, mikor Budapestre elkerültem, akkor kezdődött nálam egy ilyen tudatosabb hivatáskeresés, hogy akkor mire is hív engem az Isten. Ez nekem hát egész kicsi koromtól kezdve nagyon fontos volt, hogy arra a hívásra válaszoljak, ami az Istentől jön, hogy az ő akaratát keresem, és nem feltétlen az volt, hogy akkor én most szerzetes leszek, vagy inkább csak ez mozgatott, hogy az Istennel együtt, vagy az Istennel összhangba éljem az életemet, és egyetem évei alatt ezt nagyon tudatosan kezdtem keresni. Hivatástisztázó hétvégékre jártam, volt párkapcsolatom is, tehát alapvetően ez a két út állt előttem tényleg ilyen lehetséges életformaként, hogy vagy családos leszek, vagy szerzetes leszek, de hogy én a szerzetességre sem tekintettem soha ilyen nagyon különös vagy különleges életformaként. Valószínűleg a nővérek miatt, vagy tehát hozok egyfajta természetességet azzal kapcsolatban, hogy valakit erre hív az Úr, valaki így éli az életét, mások a családban, szóval, hogy nem látom ezt annyira, hogy nem láttam soha nagyon különleges életformaként. És hogy Szent Ference, vagy az konkrétan a közösségemmel, mint Szent Ferenc kisnővéreivel hogyan ismerkedtem meg, az nagyon kedves a szívemnek, főleg, hogy itt vagyunk Egerszalókon, mert én itt az egerszalóki találkozón ismertem meg a kisnővéreket, amikor először eljöttem ide erre a találkozóra 2011-ben, ahová egyébként egy domonkos nővér hívott meg. Nagyon maradandó élmény volt az első találkozásom, akkor még szerdán kezdődött a találkozó, és csütörtök reggel a kisnővérek vezették a reggeli imát a színpadon, és ahogy hát indultam a mosdók felé, és ránéztem a színpadra, hogy így akartam elhaladni a színpad előtt, rájuk néztem, és egy élményem volt, hogy maradjak itt. Akkor azt jelentette, hogy maradjak itt ezen a reggeli imán, mert nem azt céloztam meg, de akkor itt maradtam, és hát egy ilyen két éves útkeresés alatt rajzolódott ki, hogy akkor maradjak itt ennél a közösségnél, hogy ezt azt is jelentette, nem csak a reggeli imát, hanem hogy ezt a közösséget is. De előtte én nem tudtam semmit, igazából se Szent Ferencről, vagy hát annyit, amennyit a hittanórán megtanultunk, és a kisnővéreket sem ismertem.
Említetted azt, hogy volt párkapcsolatod is, de hivatástisztázó alkalmakon is részt vettél. Ez így párhuzamosan számomra ez olyan furcsa, hogy akkor tudom, és párkapcsolat egy olyan töbletet meg töltöttséget adhat az embernek, hogy szeretik és viszont szeret, hogy én azt gondolnám, hogy akkor ott nincs kérdés.
Hát bennem rengeteg volt az a helyzet, hogy nekem ez a kettő tényleg nagyon megfért egymás mellett, mert bár volt párkapcsolat, de valami nagy hiányt, vagy űrt, nem is tudom, hogy mondjam, azt megéltem, hogy azt éreztem, hogy nem ő, vagy nem ez az, amire igazán vágyom, de hogy akkor mi, csak nem a megfelelő fiút találtam meg, vagy mint életforma nem ez az enyém, szóval, hogy ez abszolút nem volt számomra tiszta. És hát a hivatástisztázó hétvégék, azok meg tényleg arra valók, hogy ezt letisztázzam magamban, és nem az megy hivatástisztázó hétvégére, aki tudja, hogy szerzetes akar lenni, hanem akinek fogalma sincs arról, hogy mire hívja őt az Úr, családos hivatásra, vagy szerzetesire, vagy bármi egyébre, hogy talán picit megtévesztő ez a hivatástisztázó, mert hogyha hivatás, akkor arra gondolunk, hogy akkor papok, meg szerzetesek, kapácsok, nem tudom, de hogy mindenkinek hivatása van az Istentől, és hogy ezt milyen életformában teszi, igazából ez a kérdés egy hivatástisztázó alkalomnak, hétvégének, bárminek.
Na majd egy picit később erről is beszélgetünk, hogy ez nálatok most így, mivel hivatásokért felelőse vagy a közösségnek, nálatok ez hogy néz ki? De még maradjunk ott, hogy ugye itt Egerszalókon, akkor a domonkos nővér meghívására, vagy nővérek invitálására kerültél, és itt találkoztál a Szent Ferenc kisnővérei közösséggel. A két év útkeresést említettél, hogy nagyjából egy két év után letisztult a számodra, hogy akkor ez a közösség. Ugye Szent Ferenc kisnővéreiről, ha jól tudom, tudom, akkor ezt a 1995 környéke, amikor Seregi István érsek atya meghívására vagy engedélyével telepedhettek le itt az Egri főegyházmegyében, és több rendházat is működtettek akkoriban is, és működtettek igen, most is.
Igen, jelenleg itt az Egri főegyházmegye területén élünk három házban. Miskolcon van egy rendházunk, ez a központi házunk, Miskolctól nem messze Bükszentkereszten és Arlóban működik még rendházunk. Ezen a három helyen élünk és szolgálunk.
És amikor te 2011-ben elindultál szorosabb kapcsolatban itt a nővérekkel, akkor hogyan alakult a te életed? Ugye van jelölt idő, noviciátus, ez hogyan történik, hogyan zajlik nálatok?
A közösségbe 2014-ben léptem be, mert nem csak az útkeresése kellett azért időt hagyjak, hanem hogy tényleg ezt a döntést meghozzam és beadjam a jelentkezésemet. 2014 nyarán nyertem felvételt és költöztem be a közösségbe, és kezdtem el a jelölt időt. Ez a közösségünkben rendszerint 2 év, amikor már a közösségben élünk, beköltözik a jelentkező, aki felvételt nyert, de még nem hord, nem visel szerzetesi ruhát, egy barna szoknya és fehér felső kicsi tauval a nyakban, ez a, hogy mondjam, megkülönböztető jele a jelölteknek, és 2 év után megkezdheti az illető a noviciátust, ami arról ismerszik meg, legalábbis külső megjelenésben, hogy megkapja a nővér jelölt a habitust, a szerzetesi ruhát, a hosszú barna ruhát, és megkapja a fátylat is, de a noviciátus ideje alatt ez a fátyol még fehér színű. Ez egy 2 évig tartó időszak szintén, a noviciátus ennek az első éve az úgynevezett csendes év, amikor nincsenek külső szolgálatai a nővérnek, hanem egy közösségben él, alapvetően sok imaórája van egy nap, belső tanulmányokat folytat, házi munkát végez, ilyenkor nincsen külső kapcsolattartásra lehetőség, vagy hát legalábbis korlátozott, hogy milyen időközönként és kivel tarthat kapcsolatot, internetet ezt leginkább nem használ. Szóval ez egy ilyen tényleg egy éves, csendesebb időszak, és akkor ennek a második éve egy apostoli év, amikor a különböző házainkat látogatja meg a novícia, és bekapcsolódik azokba a szolgálatokba, amiket a közösségünk végez, és akkor 2 év után teheti le valaki az első fogadalmát, és majd utána az örök fogadalmát. Az első fogadalmat 3-szor jog szerint meg kell újítani, és akkor utána már lehet kérvényezni az örök fogadalomra bocsátást. Szóval azért a képzési idő, nem is tudom, alsó hangon 6-7 év minimum, de 8-9 év után szoktunk örök fogadalmat tenni.
Miért van szükség erre a nagyon hosszú időre? Papképzés az 6 év átlagosan?
Mindenkinek azt gondolom, hogy növekedésre, érésre, gyógyulásra van szüksége, és azért a közösségi élet egy elég szoros életforma, és ebbe tényleg bele kell nőni, bele kell tanulni, és az évek során aztán kiderülhet az, hogy valaki ezt nem képes élni, vagy jól élni, és akkor ilyenkor, hogy mondjam, még szabadon el lehet menni. Tulajdonképpen örökfogadalom után is, tehát, hogy senkit nem tartanak fogva, vagy nem zárják senkire rá a rendház ajtaját, hogy akkor innen már többet nem mehetsz ki, de azért, na, valljuk be, örökfogadalom után már picit kellemetlenebb a távozás. Úgyhogy én ezt nagyon jónak látom, ezt a gyakorlatot így a közösség, az egyház, meg a személy részéről is, hogy időt adni arra, hogy ezt közösségben élve, már tapasztalatból élve fölismerjük, vagy letisztázzuk, hogy akkor tényleg ez az, amire az Isten hív, vagy nem. Én alapvetően megfontoltabb alkat vagyok, szóval ebbe így könnyen bele tudtam simulni, hogy ilyen hosszú képzési idő.
Említetted azt, hogy az Egri főegyházmegye területén 3 helyen van rendházatok, te a Miskolci háznak vagy a házfőnöke. Mit jelent az, hogy házfőnöknek lenni egy rendházban? És mivel foglalkoztok az egyes rendházakban, kifejezetten most ugye Miskolcról beszélgetünk?
Mit jelent házfőnöknek lenni, azt most én is meg fogom tanulni vagy tapasztalni, mert augusztus 1-ével lett vagy érvényes a kinevezésem, és előtte még nem voltam házfőnök. Ez az én fejemben mindenképp egy nagyon személyes odafigyelést igényel a ház lakóira, nővéreire. Ők hogy vannak az életükben, a szolgálatukban, a rendház életének a szervezését, működtetését jelenti tulajdonképpen minden, a karbantartási munkáktól elkezdve a lelki életig, tehát hogy elég sok mindent magába foglal. De hogy milyen szolgálatokat látunk el, vagy mikkel foglalkozunk, Miskolcon jelen vagyunk idősek otthonában, hospice-ban, van egy nővérünk, aki kórházi lelki gondozással foglalkozik, bár ő Bükszentkeresztről jár le, de szolgálati helye Miskolcon van. Hitoktatással, vagy ének tanítással is foglalkozott elmúlt évben egy nővérünk. A Miskolcon imádságházát működtetünk, dicsőítő alkalmakat tartunk, szervezünk. Ez leginkább Miskolc. Bükszentkereszten van egy lelki gyakorlatos házunk, ami a szolgálat egy jelentős részét kiteszi. Lelki gyakorlatokat szervezünk. A falu pasztorációval, idős gondozással, látogatással, szentségi felkészítőkkel foglalkozunk. Kántori szolgálatot is ellátunk. Arlóban működik egy cigánypasztorációs alapítvány, az Elfogadlak Alapítvány, amiben a nővéreink dolgoznak és próbálják segíteni az Arlóban és környékén élőket. Ott is jelen van a falu pasztoráció, beteg gondozás, látogatás. Úgyhogy alapvetően sokszínű vagy széles az a skála vagy paletta, amin mozgunk.
Lelkipásztoroktól mindig meg szoktam kérdezni, főleg a fiatalabbaktól, akik akár szentelés előtt állnak, hogy a pasztorációs területnek melyik része áll hozzájuk közelebb. Szerzetes nővérként hozzád melyik terület? Ugye, ha jól értem, akkor megvannak a házaknak a sajátosságai, hogy mivel foglalkoztok, de itt lehet azt mondani, hogy jaj, akkor engem inkább ne ide helyezzetek, hogyha lehetne, mert hogy én hozzám ez annyira nem áll közel, hanem valami mást szeretnék.
Igen, nyilván vannak szükséghelyzetek, amikor nem annyira lehet mérlegelni, hogy kit hova disponálunk, de én ezért nagyon hálás vagyok, hogy a közösségünkben ez tényleg fontos, hogy figyeljünk arra, hogy mik a személynek az adottságai, mi az, amire hívása van, mi az, amire képesítése van, és akkor igyekszünk olyan szolgálatokba helyezni a nővéreket, ami tényleg az ő szívügyük, vagy amire képesítésük van. Én alapvetően régóta keresem, hogy mi az, ami a leginkább közel áll hozzám, de azt tudom mondani, hogy amit most csinálok, a hivatásgondozás, hogy fiatalokkal foglalkozni, ezt nagyon szeretem, és nagyon, nagyon tud motiválni az, hogy fiatalokkal beszélgetek, és valahogy mellettük vagyok abban a keresésben, amit én is átéltem, hogy mi az, amire hívja őket az Isten, és valahogy ebben őket terelgetni, ebben társként mellettük lenni, ez számomra fontos. Több terület van, ami érdekel, vagy amit szívesen csinálnék. Most a kórházi lelki gondozást én is elkezdtem a múlt évben, de az időbeosztásom nem engedte, hogy gyakran bejárjak, de alapvetően egy szívemnek kedves terület a kórház, mint ahogy az idősek otthona, és nagyon, nagyon szeretek idősekkel foglalkozni.
Hivatásgondozásért felelősként is bemutattalak. Elgondolkodtam azon, hogy ma, amikor nagyjából a házasságkötések kétharmada válással végződik, a reklámokból is csak igazából az önzésre próbálják az embereket az önzés felé mozdítani, törődj magaddal, és te vagy a fontos, te számítasz. Fontosak az ilyen találkozók, meg fontos az, hogy az egyház megmutassa azt, hogy egymásért és másokért való élet az, ami igazából számít, de szerzetes nővérként hogyan tud segíteni a fiataloknak abban, hogy megtalálják az útjukat, és tényleg az örök életre elköteleződjenek.
Hát szerintem a mai világ egyik legnagyobb sebe vagy hiányosság, ahogy tetszik, a személyességnek a hiánya, a személyes jelenlét hiánya. És azt gondolom, hogy szerzetes nővérként ez egy nagyon jó lehetőség, vagy nagyon jó eszköz kezünkben, vagy a kezemben, hogy fizikailag mellette lehetek valakinek, akinek gondja van, vagy keresésben van, és személyesen megoszthatja azt, ami benne van. És sokszor nekem nem nagyon kell, sőt nem is szeretek okosságokat mondani, mert honnan tudja mi, hogy mire hívja őt az Úr, vagy nem is akarom megmondani, de tényleg azt tapasztalom, hogy a személyes beszélgetésekben, ha valaki őszintén föltárja azt, ami benne van, a beszélgetések során, vagy kapcsán, benne fog kirajzolódni, vagy benne fog megszületni a válasz. És hogy ehhez nekem csak annyit kell hozzátenni, hogy biztosítom a teret, az időt, és tényleg ott vagyok a szívemmel, az értelmemmel, az érzelmeimmel, az egész figyelmemmel, és hogy ebben a térben tud valami megszületni, ami az ő életére hatással van, vagy amin keresztül rá lehet arra, hogy mire hívja őt az Isten.
Meghirdetett formában működik ilyen hivatástisztázó hétvégék, vagy lelki gyakorlatok. vagy akár meg lehet titeket keresni, és azt lehet mondani, hogy útkeresésben vagyok, segítsetek.
Igen, bármikor meg lehet minket keresni, van honlapunk, de Facebookon is jelen vagyunk, meg Instán is, meg alapvetően több platformon jelen vagyunk, és ott a hivatásgondozás fülnél az én elérhetőségem is ott van, meg Teréz nővér a segítőm ebben a szolgálatban, úgyhogy hozzánk ott találnak elérhetőségeket, de alapvetően bármelyikünket meg lehet keresni. És vannak rendszeres alkalmaink, ilyen nyár elején szoktunk egy hivatástisztázó hétvégét szervezni Bükszentkereszten a lelki gyakorlatos házunkba, ahová várjuk az útkereső fiatalokat, és ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy nem csak lányokat várunk, hanem fiúkat is, mert hogy tényleg abban próbálunk segíteni, hogy rátaláljanak a saját személyes küldetésükre. És a nyári hivatástisztázó alkalmon kívül szeptemberben szoktunk hirdetni nyílt napot, ami viszont kifejezetten csak lányoknak van, hogy eljöhetnek hozzánk a Miskolci Rendházba, picit bepillantást nyerhetnek az életünkbe, és akkor ott egy napot így szorosabban tölthetnek velünk együtt, és akkor ezekből az érdeklődő lányokból, fiatalokból meg általában alakul, vagy már alakult is egy kis csoport, akikkel meg havonta találkozunk, leginkább online formában, hogy ez itt tényleg élő legyen és megvalósítható legyen. Aztán persze keressük az alkalmakat, hogy mi az a hely vagy helyszín, amikor meg személyesen is tudunk velük találkozni, mert tényleg az ország minden területéről vannak vagy érdeklődnek.
Én leggyakrabban így csoportosan itt az Egerszalú Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat alkalmával szoktalak titeket látni, és bevallom őszintén, hogy olyan nagyon-nagyon jó érzés van bennem mindig. Beszélünk arról, hogy zömében a tapasztaltabb korúak járnak templomba, meg egyházi rendezvényekre. Itt Szalókon is azért minden korosztály, tehát 60 éves kor fölöttiek is képviseltetik magukat. Nyilvánvaló, hogy a Szent Ferenc Kisnővérei közösség maga az alapítása is, hogy az 1990-es évekre tehető, hogy emiatt is egy fiatal közösségről beszélünk, de olyan jó rátok nézni. Egyrészt sokan vagytok, azt mondom, hogy ahhoz képest, igen, hogy sok szerzetes közösség panaszkodik, hogy nincs új hivatás, és fiatalok vagytok. Mi a titkotok?
Az Úristen meg az ő szeretete. Tényleg én is nagyon hálás vagyok ezért, hogy alapvetően egy fiatal közösség vagyunk életkorilag is, meg alapításilag is. Tényleg nem tudok receptet mondani, vagy mi lehet a mi titkunk az Úristen szeretetén, vagy ennek a befogadásán kívül, és annak továbbadásán kívül. Az biztos, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy így vagyunk, hogy itt vagyunk, és tényleg imádkozunk, minden nap imádkozunk hivatásokért, hogy adjon az Úristen szerzetesi és papi hivatásokat.
Ezért mi is minden szentmisében imádkozunk érsek atya kérésére, meg felhívására. Egy utolsó kérdésem van, hogy itt sok-sok minden szóba került, de hogyha egy ilyen nagyon személyes gondolatot meg tudnál fogalmazni, hogy tényleg, ahogy említetted, volt párkapcsolatod, megismertél más szerzetes közösséget is, valami ide vonzott, ide hívott, ahogy a Szalóki találkozón megismerted a Szent Ferenc kisnővéreit. Ez alatt a 13 év alatt, amióta így ismered a közösséget, meg tagja vagy most már örökfogadalmasként, mit adott számodra ez a közösség?
Ez egy nagyon friss tapasztalat, így pont az örökfogadalmamban éltem meg azt, amit már a belépésemtől kezdve élek, de ott egy nagyon fókuszált, vagy ilyen kiemelt pillanata volt annak, hogy nagyon átéltem azt, hogy én szeretve és elfogadva vagyok, és tartva vagyok nem csak az Isten által, hanem a közösségem, a nővéreim által is. Úgyhogy ez az a tapasztalat, amit mindenkinek kívánok, családban, párkapcsolatban, bárhol, hogy tapasztalja meg igazán mélyen azt, hogy ő az Isten által szeretve és elfogadva van.
Kedves hallgatóink, Antal Alexa Krisztina nővérrel, a Szent Ferenc Kisnővérei Miskolci Rendházának házfőnökével, Pap Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Ötödik alkalommal tartottak lelkesítő családi napot az ország északkeleti részében fekvő Abaújváron. A nagy népszerűségnek örvendő eseményre évről évre rengetegen érkeznek Miskolcról és környékéről, valamint az ország más szegleteiből, sőt határainkon túlról is. Idén több mint 1000-en regisztráltak. A találkozó témáját ebben az évben a családapák adták. Ehhez kapcsolódóan keresztény zenés dicsőítések, bizonyságtételek, élettörténetek hangzottak el az Abaújvári parókia kertjében felállított nagy színpadon. Párhuzamosan több helyszínen reggel 10 órától este 6 óráig minden korosztály talált magának érdekes programot. Helyszíni összeállításunkban először Barna Sándorral, a Tiszán inneni Református Egyházkerület püspök helyettesével a riporter Sütő Dávid Pelé beszélget.
Hát az Úristen adott nekünk egy nagyon szép napfényes nyári napot az aratás idején, és ahogy az ige is mondja, az aratni való sok a munkás kevés, úgy jöttem ide, mint aki hirdetni fogom itt az ő igéjét, abban a reménységgel jöttem, hogy ismét leszünk itt sokan, akik Istennek gyermekei vagyunk, akik szomjazzuk az ő igét, de vágyunk a közösségre is. Ugye ahogyan Sáros Patakon ezt elmondtam, hogy kis gyülekezetekből jövünk, és jó átélni azt, hogy ha együtt vagyunk, akkor sokan vagyunk.
Miben látja a jelentőségét ennek a mostani programnak, hiszen maga a lelkesítő már nagy múltra tekint vissza?
Abaújvár egy kitűnő helyszín, az udvar. Ugye ez egy olyan alkalom, amely ilyen fesztivál jellegű nap, ahol több helyen is van lehetőség. Gyerekeknek számos lehetőség van játszani, testfestésre, templomban előadások hallhatóak, a színpadon dicsőítések és bizonyságtételek. Úgy gondolom, minden korosztály megtalálja tulajdonképpen azt, amit ő keres egy ilyen alkalmon.
A nap témája a család apa, illetve ennek az egész rendezvénynek a témája erre épül. Ez a fókusz a püspök helyettes úr az ige hirdetésével, ezt hogyan kapcsolta össze?
Abból indultam, hogy én magam is családapa vagyok, és meg is terhelt a készülés, mert rá kell jönnöm, hogy nem vagyok tökéletes apa, de ahogy az ige hirdetésben is elmondtam, van viszont egy tökéletes mennyei atyánk, aki megmutatja az ő igéjében azt, hogy szerintem milyen egy családapa. Megmutatta ezt úgy is, hogy Jézus Krisztus elénk élt, hogy milyen Isten gyermekének lenni, milyen az a isteni gyermek, aki az indulásánál, mondhatnám így a gyermek idejében is, kap egy felülről jövő, atyától való hatalmas biztatást, hiszen amikor Jézus megkeresztelkedik, akkor jön az atyai szózat, hogy te hozzám tartozol, szeretlek téged, és a kedvem telik benned. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És tulajdonképpen ez Jézusnak egy olyan megerősítés, amelyre a válasz az a feltétlen gyermeki bizalom, amely őt elkíséri mindvégig. Hiszen ez az út, ami itt a keresztségbe kezdődött, ez ott a Golgota keresztjénél ér véget, és mindvégig megmarad ebben a gyermeki bizalomban, az utolsó pillanatig bízva az atyában, rábízza az ő lelkét. Íme ilyen egy atya, aki legalább ezt a három dolgot tudja közvetíteni, hogy fiam, lányom, te az én fiam vagy lányom vagy, hozzánk tartozol, ennek a családnak a tagja vagy, és szeretlek téged, és kedvem telik benned. Valami hasonlót mond el Pál apostol is a Tesszalonikai levélben, amikor azt mondja, hogy mint atyák az ő gyermekeiket úgy bátorítottunk, vigasztaltunk, és buzdítottunk titeket, hogy is éljetek az Istenhez méltó módon. És ebben is megjelenik, hogy mit is tesz az apa? Hát motivál. Motivál, az édesanya az táplál és nevel, az édesapa pedig ösztönöz. Ez persze nem jelenti azt, hogy az édesanya nem ösztönözhet, az apa pedig nem nevelhet, de alapvetően az Istentől sajátos módon ezt a feladatot kapjuk mi édesapák, családapák, hogy tudjuk bátorítani a szavunkkal, a jelenlétünkkel, tudjunk vigasztalni szintén a jelenlétünkkel, az érintésünkkel, ahogy a tékozló fiú példázatában is látjuk, hogy mielőtt még elmondaná azt a jól begyakorolt szöveget, amivel visszakéri magát, azelőtt odaszalad az apa, megöleli őt, és megcsókolja. És persze ösztönözni is kell őket, és ebben benne van nyilván az intés, nem tudta mindenről részletesen szólni, hogy az Istenhez méltó módon éljünk. Azt mondja a 127. Zsoltár, hogy mint hős kezében a nyilak olyanok a gyermekek. Ez a hős, aki a kéz, az a családapa, aki lendületet ad, aki a nyilvesszőnek irányt ad, és lendületet mozgásba hozza. Ez a családapaság az Isten igéje szerint. Sok más még ebben, de ez a legfontosabb.
És akkor Tóth Viktóriával, abaújvári lelkésszel beszélgetek. Milyen múltra tekint vissza a lelkesítő ez a program?
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Mondhatnám azt, hogy 5 éves múltunk van, mert hogy ez a lelkesítő 5, de ez nem igaz, mert 2018-ban volt az első lelkesítőnk, és ugye a Covid ennek is betett, úgyhogy ki kellett hagynunk éveket, így ünnepelhetünk, így lehetünk ma együtt az 5. lelkesítő családi napunkon.
Hogyan, milyen ötlet alapján indult el, mi is volt az első mozgatórugója, az elindítója ennek a családi napnak?
Az ötlet az Kárpátaljáról jött, ugyanis 2017-ben én ugyan egy szolgálat miatt nem lehettem ott, de a férjem és a szomszéd lelkész, Suhajda Levente lelkipásztor kollega kint voltak egy nagyszobású családi napon, ahol 5000-en voltak együtt Kárpátaljáról, és fölcsillant a szemük, hogy hát ha ott abban a közegben meg lehet szervezni egy ilyen nagyszabású családi napot, akkor itt mi miért nem tudunk. Aztán pályázatokat adott Isten számunkra, és eldöntöttük ez a két lelkész házaspár, hogy akkor mi is megpróbálunk valami hasonlót előkészíteni, így alakult, hogy 2018 nyarán először rendeztük meg a lelkesítőt.
Milyen céllal indult el ez a rendezvény?
A cél egyértelmű, Isten üzenetének az átadása minden szintéren, minden korosztálynak, és minden műfajban, így található a napban evangelizáció van, igehirdetés, de vannak bizonyságtételek, élettörténetek, dicsőítések, gyerekprogramok, bűvészműsor, ami mind-mind evangéliumi, úgyhogy hát a célunk tényleg az, hogy az Isten szeretetét mindenhol megérezzék az emberek, amikor ide bejönnek erre a lelkesítő családi napra.
Mindegyik lelkesítőnek van egy témája. A témát azt hogyan válasszák ki, illetve a mostaninak, a mai napnak mi is a témája?
A témát nem mi választjuk, hanem kapjuk odaföntről. Hosszan imádkozunk érte, hogy Isten mutassa meg, hogy mi legyen a téma. Tavaly éppen a család volt, és úgy gondoltuk, és Isten úgy vezette a gondolatainkat, hogy jó lenne ráfókuszálnánk a család apákra, ugyanis nagyon sok családot látunk, csonka családokat, ahol nincsenek édesapák, vagy nincsenek a helyükön az édesapák, és ezért gondoltuk, hogy először a családapák szerepével foglalkozzunk ebben az évben, aztán, ha Isten megengedi, akkor, és lesz jövőre is lelkesítő, akkor pedig a családanyákat szeretnénk majd így napunk témájául feldolgozni.
Hogyan látja, milyen szerepük van a családapáknak, milyen fontos szerepet töltenek be, akár a református hívő családok életében, milyen szerepük van a családapáknak, miért is lett ez fontos téma most?
Nagyon-nagyon sok válás van Magyarországon is, és biztosan a világban is nagyon-nagyon sok félrehajlás van a nemekben, és akkor nagyon szépen fogalmaztam. És én úgy gondolom, hogy ezek sérült gyerekek vannak, tehát lelkileg sérült gyerekek, nem találják a helyüket, olyan gyerekekkel foglalkozunk mi magunk is itt a gyülekezeten belül, ahol gyámság alatt vannak, nagyszülők nevelik, és ővelük is ezt át szoktuk beszélni, hogy nekük például nincsen édesapjuk jelen, vagy édesanyjuk, és hogy ez mekkora hiány, és hogy küzdenek ezzel, és hogy élik ezt meg. És ami itt van, az kicsiben leképeződik, ugyanaz van az egész Magyarországon, és talán, hogyha ha egy kicsit javulna a családapáknak a felelősség tudata, hogy igenis ők egy példa a gyermekek előtt, ők az ő szerepe az, hogy vezesse a családot, nem csak az a szerep, hogy eltartsa és kenyeret vigyen haza, és át tudjanak menni nyaralni, hanem az is, hogy lelkileg vezesse a családot, és főleg a gyermekeket. Nekem egy nagyon nagy megdöbbenésem volt, amikor egy jó pár évvel ezelőtt, hiszen már a gyerekeink lassan kirepülnek, a valamelyik fiam ugyanúgy artikulált, és ugyanolyan szavakat mondott egy adott szituációban, mint én. És akkor döbbentem meg, hogy mindegy, mit tanítok a gyerekeknek, és mit próbálok a fejükbe verni. Amit ők átvesznek, az az, amit otthon látnak, amit otthon megélnek, amit otthon példaként lemásolnak, úgyhogy ez egy óriási felelősség, és nagyon sokszor ebbe bele se gondolunk. És hát akkor itt hadd említsem meg, hogy én börtönlelkész is vagyok, hogy börtönmissziós lelkipásztor, inkább így a helyes, Sátoraljóhelyen a férfi fegyház is börtönben, és bármelyik beszélgetésünkben, amikor egy kicsit mélyebbre ásunk, kiderül, hogy ott gondok voltak az apa szereppel, nincsen, hiányos volt, vagy éppen megromlott az apa kép, az apák szerepe a családban, és igen, idáig lehet süllyedni, tehát lehet jutni idáig a legnagyobb mélységig, hogy börtönbe kerüljen akár 10 évekre egy ember.
És a mai nap programjába hogyan építették bele a nap témáját, a családapát, hiszen ha jól láttam a programfüzetet, a műsorfüzetet, azért nagyon sok program kapcsolódik ehhez. Milyen programokat kapcsoltak a családapa témaköré?
Ha valaki megnézi a programfüzetünknek az elejét, akkor ott is egy teljes családot láthatunk. Volt egy kis vitám a férjemmel is, és a grafikussal is, amikor több verziót kaptam, hogy milyen kép kerüljön oda, amikor a családapák ugye a téma, és kaptam családapákat, akik a gyerekükkel van, és én ragaszkodtam ahhoz, hogy nem, legyen ott az édesanyja is. És ezt próbáljuk megjeleníteni az egész napban, hogy nem csak a családapákat kiemelni, és most magasztaljuk őket, hanem ott vannak a családanyák, és ők így ketten együtt teszik ki a szülőket. Talán a legfontosabb előadás, legfontosabb beszélgetés az délután 2 órakor kezdődik a templomban, amikor kanapi beszélgetésben arról lesz szó, hogy a családapák a család papjai, és hogy hitben kell, hogy vezessék a gyermekeket. És így próbálunk olyan bizonságtételeket is próbáltunk úgy összeállítani az egész nap programjában szépen a vonulatát, hogy kiálljanak házaspárok, hogy beszéljenek családapák, családanyák, és hallhassa mindenki, hogy igen, nem egy álomvilág keresztény embernek ebben a világban élni. Küzdelmekkel jár, de megéri, mert hogy van egy óriási segítségünk az Úr Jézus Krisztusban.
Mi is a mai nap programja, illetve kik csatlakoztak még hozzá, akár különböző kisebb gyülekezetek, missziós tevékenységek, kikkel együtt sikerült megszervezni ezt a mai napot?
Hú, hát ez most egy nagyon nagy kérdés, mert szerintem nincs arra műsoridő, hogy én ezt így felsoroljam. Nagyon gazdag a programunk, több helyszínen folyik, de talán hadd említsem meg a kék pólósokat. Ugyanis a mi gyülekezetünk egy 60 fős előregedő gyülekezet, aktívan templomba 10-15-en járunk. Nem tudnánk egy ekkora szabás, hogy 1000 főt számláló rendezvényt megszervezni, de nagyon-nagyon sok testvérünk van, nem csak a reformátusok részéről, hanem katolikus, baptista felekezetekből is, akik látták ezt a kezdeményezést, és ide álltak, és ide szállják az idejüket, az energiájukat, és eljönnek már előző napokban, segítenek, egész nap szolgálnak, és még itt maradnak vasárnapra is, amikor egy háladó Isten tisztelettel lezárjuk, és megköszönjük Istennek az ő áldásait, amit ebben a napban adott. Úgyhogy talán emelném ki, hogy ahhoz, hogy egy 1000 fős rendezvényt meg tudjunk szervezni, tegnap este is több mint 100-an voltunk együtt a munkatársi könyörgő Isten tiszteleten, és ők itt aludtak, és itt vacsoráztunk együtt, és itt könyörögtünk egy ima közösségben ezért a mai napért.
Milyen a hangulat itt a mai napon, bár még ugye délelőtt van, illetve hogyan látják, mennyire népszerű a lelkesítő?
Hát azt látjuk, hogy egyre népszerűbb. Istennek hála, tavaly 800-an voltunk, most több mint 1000-en vagyunk beregisztrálva. Nem tudom, hogy hogy áll kint a regisztrációs sátorban, hogy hányan érkeztek meg. Forró a hangulat, az időjárás is eléggé kezd felforrósodni, és nyüzsögnek az emberek, és próbálnak mindenki olyan programot találni magának, ami neki a legjobban tetszik. Úgyhogy hát én azért imádkoztam, és imádkoztunk, hogy mindenki találja meg azt, ahol a legjobban érzi magát.
Milyen visszajelzéseket kapnak a látogatóktól? Miért szeretik? Milyen visszajelzések jönnek?
Van egy ilyen kérdés a regisztrációnál, hogy mi az, amit a tavalyi évben vagy az előző években tetszett, és 90%-ban a bizonyságtételek, élettörténetek. Úgyhogy ezzel szőjük át az egész napunkat, és erre teszünk nagy-nagy hangsúlyt. Úgyhogy próbálunk ezekre a visszajelzésekre is alapozni, amikor a következő évi lelkesítőt elkezdjük megszervezni, amit már holnaptól elkezdünk megszervezni.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Ján Váriné Mellivel, keresztény kalligrafikussal folytatom az összeállításomat. Hogyan kapcsolódtak ide a lelkesítőhöz, miként érkeztek ide?
Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. 3 éve már, hogy csatlakoztam én is a lelkesítők csapatához. Ez éven a saját termékeimmel jöttem ide, a Melligraphy Design által. Keresztény kalligráfiával kezdtem el foglalkozni 1 évvel ezelőtt, és nem a szokványos bibliai igéket teszem rá a termékeimre, amelyek képek, plexitáblák, illetve bögrék, hanem az általam nagyon közkedvelt keresztény gondolatokat, egy-egy ifis éneknek a mondani valóját írom rá, például gondviselő jó atyám vagy értékesnek tartalak, illetve emellett az anyaságot, illetve az apaságot, mint olyat, szülői szerepeketnek a megbecsülését teszem rá a termékeimre.
Ha esetleg a mai nap témájához hogyan sikerült kapcsolódni, hiszen a mostan témája a család. Apa itt a lelkesítőn. Ehhez hogyan sikerült kapcsolódni kalligrafikusként?
A saját édesapámról, illetve a saját férjemről jutnak eszembe azok a gondolatok, amelyeket ráírtam a bögrékre, illetve a képekre. Olyanokat, mint értékes vagy apa, csoda vagy nekem apa, illetve jelenléted átölel apa. És azt gondolom, hogy a mai világban nem becsüljük meg úgy egymást, ahogyan kellene, illetve nem értékeljük fel annyira a saját szüleinket, illetve az ő szülői szerepükben betöltött tevékenységüket. És én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen kedves ajándékkal, az, hogy látják minden nap egy bögrén, ha abból iszák a kávéjukat, esetleg az apukák, akkor minden nap eszükbe juthat az, hogy ők valóban értékesek és egy csodák a mi életünkben.
Hogyan látja, milyen itt a hangulat a lelkesítőn, illetve miért is fontos, vagy miért jelentős ez a rendezvény itt például a környéken, vagy akár a kerületben?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen a mai világban egyre kevesebbet találkoznak a keresztény testvérek egymással, és ez a lelkesítő, ez nagyon jó lehetőség arra, hogy az ország minden tájáról, a Szélrózsa minden irányából találkozzanak egymással azok az emberek, akik az adott évben talán nem találkozhatnak annyit, vagy nem jöhetnek létre ezek a szeretett kapcsolatok, és én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan ember van, akinek szüksége is lenne ezekre a értékes találkozásokra.
Bakos Zsuzsannával, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány Ózdi irodájának a vezetőjével folytatom a beszélgetést. A Református Szeretetszolgálat részéről hogyan kapcsolódtak a mai programhoz, illetve miért is érkeztek ide a lelkesítőre?
Mi már egészen a kezdetektől itt vagyunk, az alapítvány, úgyhogy ez már nekünk úgymond szokás, hogy itt vagyunk. Nem is idegenként jövünk ide, hanem már ismerősként fogadnak bennünket. És hát, hogy mit hoztunk? Hát a szeretetszolgálatról hoztunk prospektusokat, a szeretetszolgálatot szeretnénk ismertetni minél több emberrel. Ezek a prospektusok bemutatják a munkánkat, illetve hoztunk olyan jellegű termékeket, mint mentőmaci, pöttyöspanni, amit a szeretetszolgálatnál készítenek a rehabilitációs munkatársak, illetve még olyan tárgyakat is tudtunk hozni, amelyet a mi fiataljaink, az ózdi fiatalok gyártottak kekszkinyomót, illetve az ő velük kapcsolatos programok során használtunk például határidőnaplók, pénztárcák, és ezzel is próbáljuk a mi munkánkat propagálni.
Hogyan látja, milyen itt a hangulat a lelkesítőn, illetve miért is fontos ez a program, milyen jelentőséggel bír itt a környéken?
Hát lelkesnek látom, és olyan jó itt találkozni az emberekkel, mert mindenki mosolyog, és egyre több emberrel már szinte rendszeresen itt találkozunk, ad rá egy módot arra, hogy találkozhassunk, és én azt gondolom, hogy a hétköznapokból kiemel bennünket, és a Jóisten felé irányít, és erre nagyon nagy szükségünk van, és jó ezt megélni, hogy mert az Isten is egy közösség, és jó ezt megélni, hogy mi is egy közösséget alkothatunk.
És Tóth Varga Erzsébettel folytatom az összeállítást. A lelkesítőre érkeztek résztvevők látogatókkal. Honnan, illetve kivel érkezett, vagy kikkel érkeztek?
Mátraházáról jöttünk, a református üdülőnek a dolgozóiként egy páran jöttünk el a lelkesítőre.
Miért érkeztek, milyen indítatásból jöttek erre a mai programra?
Hát mi ismerjük a Tóth házaspárt, ők is járnak hozzánk a börtönkurzilóval, és az ő ismerettségük révén, hogy ez az ő szervezésük, így nagyon kíváncsiak voltunk rá, mert még soha nem voltunk.
Milyenek az első benyomások? Talán már nagyjából a nap felén túl vagyunk. Milyen élményekkel gazdagodtak eddig?
Hálás a szívünk, mert rengeteg ismerős van, és nagyon-nagyon emelkedett a hangulat, és nagyon-nagyon áldott az itt lét. Nagyon jó találkozni régi ismerősökkel, újakkal is, akikkel mondjuk egy héttel ezelőtt az üdülőben találkoztunk, és itt vannak, vagy olyan rokonokkal, akik már 5 éve nem láttunk, és itt találkoztunk. Úgyhogy nagyon-nagyon élvezzük. Nagyon szeretjük az énekeket, amiket hallunk, a szívmelengető, illetve hát Ottóéknak a bizonyságtételét nagyon szerettük volna hallani, és örülünk, hogy itt voltunk, amikor bizonyságot tettek.
Hogyan látják, mi az értéke ennek a rendezvénynek?
Mindenképpen szerintem Isten dicsérete, hogy mások is hogy élik meg ezt a rengeteg áldást, amit kapunk, és hogy itt tényleg ilyen felfokozott állapotban, hogy mindenki észreveszi azt, hogy mennyi áldásunk van, és nem tényleg a szépet és a jót látjuk meg. Van mindenkinek az életében nehézség, de hogy Ottóék is elmondták, hogy igen, de hogy ezt a nehézséget is meg lehet élni áldásként.
Nap témája a családapa, erre fókuszál a mostani lelkesítő. Hogyan látja a mai világban, miért fontos a családapa szerep, milyen szerepük van, miért fontos, hogy ez a mai rendezvény erre fókuszál, vagy kicsit felhívja a figyelmet a családapákra?
Hát a családapa a család papja, és én azt gondolom, hogy erre sok férfinak nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, és hogyha itt megtalálják azt az igét, azt a vezetést, amiben ők segítséget kaphatnak ehhez, akkor ez egy nagyon nagy áldás úgy a családnak, mint az apának, illetve szerintem minden résztvevőnek, még hogyha nem is családapaként jött, de nagy-nagy szívvel tud hazamenni, és úgy indulni neki a továbbiaknak.
Bige Tóth Tündével beszélgetek, egyik résztvevő itt a lelkesítőn. Honnan is kikkel érkeztek ide a mai napra?
Máté Szalkáról jöttünk, az egész család, a férjemmel és a 3 gyerekkel.
Milyen a hangulat, hogyan érzik itt magukat, mi vonzotta önöket ide a mai programra, a lelkesítőre?
Hát a hittantanárnéni küldte el nekünk ezt a kis bemutatkozót, illetve a szórólapot, és akkor utána pedig volt egy olyan lehetőség, hogy a kertvárosi gyülekezet, ahová járunk, ő mondta, hogy lehet velük utazni, és akkor így úgy döntöttünk, hogy akkor eljövünk, és nagyon jól érezzük magunkat. A gyerekek is, mi itt voltunk a nagy színpadnál, gyerekek a templomban, úgyhogy igen, köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
Hogyan látják, miért is értékes ez a program, mi az értéke egy ilyen keresztény programnak?
Hát a sok bizonyságtétel egyébként, az ige hirdetés az engem például nagyon, nagyon megerősít, és ilyen hasonló vonásokat látok a saját életemben is, amik történtek.
És a nap témájához esetleg önök hogyan tudnak kapcsolódni, akár lelkileg, akár gondolatban, ugye a családapa a nap témája?
Hát nagyon fontos, hál' Istennek azért mi 22 éve élünk együtt, 3 gyerekünk van, közösen neveljük, mindig megsegített bennünket a Jóisten, minden mély bögyből feljöttünk, voltak problémák, de úgy gondolom, hogy ott voltunk ketten, meg fent a Jóisten, és azért vagyunk most itt, és azért vagyunk még mindig együtt.
És Batta Judittal folytatom az összeállításomat, lelkesítő egyik rész. Résztvevőjével. Honnan, illetve miért is érkeztek a mai napra?
Pilis Csabáról jöttem, és hát mi egy református kurzion vettünk részt, ahol megismertük utána munkatársképzőn Vikijéket, és hát adott volt, hogy ide kell jönnünk.
Hogyan érzik itt magukat a mai napon? Milyen a hangulat, és mi az, amit értékesnek találnak itt, amit pluszt kaptak a mai naptól?
Hát még nem olyan rég érkeztünk, szerintem áldott, ahogy így elnézem, az egész itt lét. Nagyon szépek a bizonyságtételek, nagyon-nagyon tetszett a templomba a gyerekműsor, azt már itt meg is beszéltük más Pilis Csabaiakkal, hogy fogjuk hívni mi is a Bohócot. Úgyhogy nem tudom, nagyon-nagyon tetszik, nagyon olyan áldott az egész, olyan testvéri, és nagyon sok ismerőssel találkozunk, és ez nagyon jó.
A mai nap témája ugye a családapa. Hogyan látja, miért is fontos, hogy a mai nap erre fókuszál, a családapákra, milyen szerepük van a családapáknak?
Hát egy kicsit szerintem a mai világból eltűnt az, hogy az apa a család papja. És jó, hogy erre fölhívjuk a figyelmet, hogy ő az, aki adja a biztonságot, és ő az, aki adja nekünk a lelket is, és hogyha ilyen családban lehetünk, akkor az jó. Nekem hál' Istennek a szüleimnél is ez volt a helyzet, ők mondjuk nem voltak hívők, de a édesapámnak nem csak úgy volt tekintélye, hogy mert kötelező, hanem szeretetből, és nálunk is ez van.
5. alkalommal tartottak lelkesítő családi napot az ország északkeleti részében fekvő Abaújváron, a nagy népszerűségnek örvendő eseményre a Kárpát-medence minden szegletéből érkeztek. A találkozó témája a családapák voltak. Ehhez kapcsolódóan keresztény zenés dicsőítések, bizonyságtételek, élettörténetek hangzottak el az Abaújvári parókia kertjében felállított nagy színpadon. Reggel 10 órától este 6 óráig minden korosztály talált magának érdekes programot. Ebben az órában Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallották. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen ennyi fért mai műsorunkba. Adásunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok a figyelmükre legközelebb is. Viszont hallásra, minden jót kívánok!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
1 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Kedden indulhat újra a daganatos betegek sugárkezelése Miskolcon. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház a hőhullám miatt ugyan műtéteket nem kényszerült halasztani, de a sugárterápiás ellátása a speciális klímaberendezések meghibásodása miatt hétfőtől